Drága, hatalmas Istenünk! Köszönjük az erős karodat, amely alattunk van, és szükség esetén felemel, amikor ellankadnánk. Emelj föl! Emelj föl bennünket! Emelj fel, Uram, a felhők felé, a viharok felé. Emelj fel, Uram, a viharok fölé. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Köszönjük az érintésedet, a békességedet, amit kiárasztunk minden jelenlévő felett, a szerettei felett, az otthonotok felett. Kérlek, Atyám, hogy azokat, akiket rám bíztál, azokat erősítsd meg, hogy meg tudjanak állni hitben minden megpróbáltatással szemben. Emeld fel őket az erős karoddal, és mi is felemeljük, Atyám, hozzád, felemeljük hozzád a tiszta kezeinket, és ezzel kifejezzük azt, hogy tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség, és mindaddig győzelemben járhatunk, amíg a kezünk magasan van. Mózes is így tett, és mi követjük az ige példáját. Rátekintünk, veled járunk, a te útjaidat kedveljük, és vágyakozunk a te tornáncodba belépni, és a te jelenlétedbe lakozni. Amen. 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 Köszönjük a szomszédodat azzal a buzdító üzenettel, hogy járj az Úrral. Szeretettel köszöntünk mindannyiótokat. Azokat is szeretettel veszük körül, akik ma nem tudtak eljönni. Köszönjük az Úrnak. Köszönjük a jelenlétét, az érintését. Köszönjük a szíveteket, hogy elhoztátok a mai kellékeket, az olajat, a szeretetet, az örömöt, a hitet. Ez a dicséret nagyon komplett. Prága óta vágyik a szívem a pergős dicséretekre, és volt ma ilyen is benne. Tehát ott nagyon megkedveltük, vagy hogy is mondjam, megérintett a szívünket. és valószínű erre szüksége van Krisztus testének, hogy felbuzdítsa a szíveket. Még a kenet áradásához is ez hozzájárul. Szombaton voltunk egy ima konferencián, megtörtént a két segítő szolgálatosnak a felkenetése. Hiszük, hogy ezzel a köpönyeggel, amit az Úr Jézus adott, ezzel hatékonyabban tudjátok végezni azt, amit eddig is már csináltatok. Az ima konferencia anyaga már meghallgatható, de majd a vasárnapi tanítások között, ahol a videók vannak, ott meg fog jelenni a tanítás része egy jobb hangminőségben is, tehát ott jobban meg tudjátok hallgatni, vagy érthetőbben meg tudjátok hallgatni. Tegnap Erzsébet utalt arra, hogy hallgassuk meg a ima konferencia anyagát. Igazából ott az Úr üzent azoknak, akik kapcsolatban élnek, hogy Isten szíve szerint a házassági forma a megfelelő, de nem azért, mert törvényként ki kell mondani valakire, hanem a Szent Szellem indítsa fel a szívüket, és a szívük indítatása alapján kössék össze az életüket. Ami még elhangzott, hogy a szeptemberi elragadtatásról Erzsébet nem kapott kijelentést, de hozzáteszem, hogy ez különösebben nem jelent semmit, mert még szeptemberig sok idő van. De ha nem szeptemberben lesz, akkor addig dolgozunk az Úrnak, amíg vissza nem jön. És építjük a királyságot ezerrel. Több kenetben szolgált és szolgál Sanders pásztorunk. Őróla is egy kis hírt kaptunk, hogy jelenleg Ausztráliában van családlátogatáson, kisunoka született, és keresi a Szent Szellem által nyitott ajtókat, hogy hova tud majd menni tovább szolgálni és építeni Krisztus testét. Az apostol az mind az öt kenetben munkál és szolgál, tanító, pásztor, evangélista, proféta, és természetesen apostol. Az Úr dicsőségére a házasságos könyv harmadik kötetéhez megnyertük a pályázatot. Most én is úgy csinálok, mint Sanders pásztor, hogy egyszer írói kenetben, aztán utána tanítói kenetben, ha kell, akkor pásztori kenetben szolgálok. De jó. Jó belépni ezekbe a kenetekbe és ebben működni. Másodszor jelzi az Úr a bokában a gyógyító kenetet. És ezt most hallottam először, szombaton Pesten, és megint tanultam, mert a jobbap is volt egy tanul, hogyha ismét jelentkezik a gyógyító kenet ugyanarra a területre, az azt jelenti, hogy nem volt megfelelő a fogadókészség az adott személynél. Azért hozza a Szent Szellem ismét és ismét. Egyébként Vál területén is hát közepén van gyógyító kenet, ott munkál az Úr és a bokában jelen pillanatban. A felkent szavak vonzanak, embereket vonzanak, és ugyancsak a kenet az, ami, tehát a szolgáló feletti kenet az, ami a segítőket, oszlopukat oda vonza az adott szolgálathoz. Nagyon megragadta a figyelmemet, és ezt forgassuk a szívünkben, és imádkozzunk ezért, akár otthon is, hogy egy újfajta szolgálat bontakozik ki, a sétáló evangelizáció, hogy itt is van négy olyan falu, ahova lehet, hogy érdemes lenne meghívni. A kisúságunkkal kapcsolatban múlt héten is felhívtam a figyelmeteket, hogy nagyon fontos a vádló kiiktatása című tanítás. Ehhez szeretném hozzákapcsolni, hogy a vádló jön és hazudik. Ahogy le van írva a János 8.44-ben, hogy az ördög a hazugság atya. Olyan mértékben hazudik, hogy egyszer csak azt veszed észre, ha észreveszed, hogy pont a fonákját értelmezed az igének és a tanításoknak, és ebből akár egy kettőség is kialakulhat átmenetileg. Tehát ilyeneket tesz az ördög, a hazugság atya emberekkel. Tehát befolyásolja őket kívülről. A Filippi 4.8 egy nagyon jó ige ehhez, ami segít a gondolataink kiigazításában. Tehát a Filippi 4.8 elmondja, hogy miről szabad gondolkodni. És akkor a békesség Istene velünk lesz. Nem olyan könnyű ezt megtenni, amikor benne van az ember egy gödörben, de ez a kapaszkodó mindenképpen. Egyszer Erzsébet Pesten azt mondta, hogy hát jönnek ide a szentek, és sokszor a szájukra csapnak, és mondják, hogy jaj, ezt nem lett volna szabad kimondani. Azt mondja, nem itt a probléma. Hogyan mertél arról gondolkodni, amit kimondtál az igével ellentétesen? Beszéltem a héten, mármint a múlt héten, és ő tett bizonyságot, és megegyeztük, illetve megbeszéltük azt, hogy említhetem ezt a helyzetet, hogy egy mély gödörben volt, de, és ezt mutatta nekem is az Úr, meg hála az Úrnak, hogy többen is jöttök a pásztorhoz, hogy pásztor, ezért vagy azért imádkozni kellene, mert a Szent Szellem hozza nektek is. Így lehet a szellem karja által valakit felemelni, és mire telefonkontaktusba kerültem az addigra már arról tett bizonyságot, hogy kijött a gödörből. És hangján is egyértelmű volt, hogy a szabadulás megtörtént, tehát valóságos. Amikor az ember lent van egy ilyen völgyben, és a hazugságbombák jönnek, a szörnyekbombázás, nem olyan könnyű egyedül megállni. Ezért hozza a Szent Szellem, hogy XY-ért, Gipszjakabért imádkozni kell, és ez egy nagyon jó jel az összefogásnak, hogy más is érzékeli ezeket a szellemi dolgokat. Hoztam 50 darab német üdvösségimát, mert a környéken vannak német pincetulajdonosok, háztulajdonosok, meg nyaralók. Tehát szerintem tankoljatok föl belőle, mert szükség van erre. Múlt heti tanítással kapcsolatban jöttek pozitív visszajelzések gyülekezetből is, és gyülekezeten kívülről is. Úgyhogy ez megerősít abban, hogy ezt az irányt folytassuk. Amen. A kegyelem ajándéka sorozat 10. része következik, és a címe Isten jósága. Az első pontunk, nem az Ószövetség alatt vagyunk. Egy picit emlékeztetni szeretnélek benneteket a múlt héten hallottakra, hogy Isten erős karja megszabadította az ő népét az egyiptomi fogságból, és valójában az izraeliták útja Egyiptomtól a Sínai hegyig, az egy tiszta kegyelem képét mutatja. Van más is, ez az egyik ilyen tiszta kegyelem képe. Ez nem az emberi jóságon és nem az emberi hűségen alapult, hanem Isten jóságán, Isten szeretetén, Isten kegyelmén és hűségén. A törvény adása előtt az emberek kegyelem alatt voltak, és senki nem kapott büntetést a vétkeiért. Emlékeztetni szeretnélek arra, amit múlt héten hallottatok, hogy gyakorlatilag két kegyelem korszak található a Bibliában. A törvény adása előtti, tehát a bibliai idő kezdetén, aztán amikor megjött a mózesi törvény a kőtáblákon, akkor bekövetkezett a törvény időszaka, ez a keresztig tart, és dicsőség az Úrnak, 2000 éven megint a kegyelem korszakát élvezhetjük. Tehát a törvény előtt kegyelem volt, és nem volt büntetés. De a törvény után senki nem kapott kíméletet a törvénynek a megsértéséért. Egy gyógyító kenet jelentkezik itt a csípő környékén. Csípő fölött pontosabban. Köszönjük az Úrnak! A Róma 6.14-et olvassuk el. Van egy jó hír az emberiség számára, hogy mi már nem vagyunk az Ószövetség alatt. Dicsőség az Úrnak! Róma 6.14-es.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Amen. Ez egy jó hír. Meg lettünk szabadítva a törvénytől, mégpedig Jézus Krisztus kereszt halála által. Most a kegyelem szövetsége alá tartozunk, és nem a mi teljesítményünk, hanem Isten jósága és hűsége alapján. Aki a törvénynek való engedelmesség alapján próbál megigazulni a kegyelmi időben, az valójában megtagadja azt, amit Jézus a kereszten bevégzett. Nem fogadja el. Visszautasítja. Sajnos élnek ma úgy hívők, minthogyha a kereszt semmit sem változtatott volna meg. Ahelyett, hogy élveznék a kegyelem új szövetségét, azért küzdenek, hogy visszamehessenek a törvény alá. De mint említettem, hogy aki visszamegy a törvény alá, az gyakorlatilag megtagadja azt, amit Jézus a kereszten elvégzett. Nagyon ajánlom, hogy írd fel a szíved táblájára, hogy Jézus keresztje változást hozott. Mégpedig gyökeres változást. A 4 Mózes 14-18-hoz lapozzunk. Összehasonlítjuk a két szövetséget egy ige erejéig. Itt azt olvassuk, hogy a régi szövetség alatt Isten megbüntette a vétkezőt. 4 Mózes 14-18.
Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnös nem hagyja büntetlenül. Megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen.
Amen. Amen. Ugyanakkor az új szövetségben mit mond a Zsidó 10:17? Hogy Isten nem tekint a vétkeinkre.
Azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
Amen. Hát elég nagy különbség van a kettő között, ugye? Ugyanaz az Isten, és mégis hatalmas különbséget lehet látni a két szövetség között. Ezt a kereszt eredményezte, ezt a különbséget. Ma Isten nem látja a bűneidet, ma Isten nem húzza fel ellened, amit elvétettél, mert ő már megítélte a fia testében mindezeket. Jézusnak azért kellett annyit szenvednie. Összezavarodnak azok a drága szentek, akik nem fogják fel, hogy a kereszt változást hozott. Nagyon sok keresztény még a kereszt lábához megy, holott Jézus nem a kereszten van, hanem a hatalom királyi székén. Tehát a kereszten már túl kellene lépni. Volt egy dicsőséges pillanat, amikor Jézus feláldozta magát érettünk, de az 2000 évvel ezelőtt volt. Azóta feltámadt, felemeltetett, és a hatalom királyi székén ül. Köszönjük neki, hogy amit a kereszten elvégzett, azt mind értünk tette, erről nem feledkezünk meg, de Jézus a hatalom királyi székén ül, és mi ugyanúgy azon a hatalom királyi székén ülünk Jézussal együtt, és uralkodunk ő vele. Ezt nem szabad elfelejteni. Hogyha a törvény alatt kellene még élnünk, hogyha ez lenne a szabály, hogy a törvény alatt éljünk, akkor miért történt meg Jézus kereszthalála? Akkor értelmetlen lenne a kereszthalála. De Isten soha nem tervez, nem valósít meg értelmetlen dolgokat. A teremtéskor is mindig csak értelmes dolgot hozott létre. Második pontunk. A kegyelem megment. Római levél 7. fejezet 7-es verse következik. Hogyan ismerjük fel a kereszt esetleges kihágásait? Úgyhogy előveszük a keresztkönyvet, és megnézzük, hogy szabad-e balra kanyarodni, hogyha tiltó tábla van. Hogyan ismerjük fel a bűnt? Megnézzük a törvényt. Mit ír a törvény az adott helyzetre? Római levél 7:7.
Mit mondunk tehát? A törvény bűné, távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd.
Amen. Tehát a törvény által van ismeretünk a bűnről. A törvény felfedi a bűnt. De a törvény nem tudja elfedni, megtisztítani és eltörölni a bűnt. A törvény arra lett rendelve, hogy a bűnöket felnagyítsa, abból a célból, hogy ettől az ember kétségbe essen. És a kétségbeesés által elvezesse az embert a felismeréshez, hogy igenis szüksége van egy megváltóra. A törvény célja, hogy megmutassa, szükségünk van egy megváltóra, mert mi saját magunkat képtelenek vagyunk megváltani. Azért van szükség egy megváltóra, hogy ő törölje el a bűneinket. És ez megtörtént a Szentvér által. A törvény a legjobb embert is kárhoztatja, de a kegyelem a legrosszabbat is megmenti. Megint óriási különbség van a kettő között. A törvénynek nincs hatalma, hogy szentté tegyen, igazzá tegyen, jobbá tegyen. Csak Jézus nagyszerű kegyelme és szeretetének a ragyogása képes igazzá tenni bennünket a kiontott drága Szentvére által. Isten már megtette Krisztusban mindazt, amit a törvény nem tudott véghez vinni. Nem tudta az embert igazzá tenni. Tanultuk, hogy az Ószövetségben az áldozatokat minden évben meg kellett ismételni. Mert nem bűn eltörés volt, hanem bűn elfedés. És a kettő között különbség van. Tudjátok, hogyha az ember sokszor szőnyeg alá söpör dolgokat, akkor előbb-utóbb felhalmozódik. A drága mennyei atyánk elküldte az ő fiát, hogy ő legyen kárhoztatva helyetted, azért, hogy mi Isten igazságává tétethessünk. Az újjászületett keresztény státusza egyenlő Krisztusban való megigazultság a Szentvér által. Zsidó 8.13. Tehát beszélünk egy törvény előtti kegyelemről, beszélünk egy ószövetségi törvény időszakáról, és beszélünk egy újszövetségi kegyelmi időszakról. Zsidó 8.13.
Mikor újról beszél, elavultá tette azzal az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.
Amen. Az új szövetség életben lépésével az ószövetség elévült. Vannak különböző földi törvények, amelyeket változtatnak, és kihirdetik, hogy március 31-ig ez a törvény, április 1-én életbe lép egy új törvény. Vagy pedig kapod a mobiltelefonon, hogy megváltozik az általános szerződési feltétel ettől a dátumtól, és onnantól az új szabály érvényes. Ugyanez igaz az Ószövetségre is, felváltotta az új szövetség. Tehát ne ragaszkodj az elavulthoz, amit Jézus érvénytelenített. Beszéltem egy keresztényel, jött nyaralni Balatonhoz, és bejött két nagy lánya, házas lánya, egy olyan gyülekezetbe jár, teljes evangéliumi, de járnak egy akadémiára, 4 évig a törvényt tanulják. És amikor ellátogatnak az apukájukhoz, akkor mondják, hogy ezt se heted meg, meg azt se heted meg, tele vannak törvénnyel. De a törvény nem él, elavult. Jézus érvénytelenítette. A keresztre felszögezte. És ő betöltötte a törvényt. Ő azért jött, hogy a törvény betöltse. Mert ember nem volt képes rá. A törvény alatt, hogyha valaki egyetlen törvényt megszegett, akkor az összes törvény megszegésével vádolták. Múlt héten elmondtam azt, hogyha egy autós áttépi az áruvonalat, és ez a szabály lenne érvényes, akkor gyakorlatilag az egész keresztkönyvben levő jogsértésekért felelősségre lehetne vonni. Ugyanakkor a kegyelem alatt egyetlen egy helyes cselekedetért az elveszett ember igazá válhat. Ez a helyes cselekedet pedig a Római Levél 10.9.10-es verse, aki hiszi a szívében, és megvallja a szájával az Úr Jézus Krisztust, az üdvösséget nyer. Tehát megint a két törvény közötti különbség, hogy az Ószövetségben, ha egyetlen egy törvényt elvétett, akkor el volt kaszálva. Az Új Szövetségben, hogyha egyetlen egy helyes cselekedete van, hogy a Krisztusról való hitét hangosan megvallja, igazá válik. Harmadik pontunk. A békesség evangéliuma. Ne felejtsétek el, és tartsátok mindig szem előtt, hogy az igazi evangélium az mindig békességet terem a szívekben. Visszatérve erre a törvénykezésre, hogy apa, ezt se elted, meg az se, ez nem fog teremni békességet a apuka szívében. Téves nézet az, hogy a keresztény élet nehéz, a keresztény élet során szenvedik el az Úrért, és nekünk kell megfizetni az árat. Továbbá, keményen kell munkálkodni, hogy Isten elégedett legyen velünk. Ahogy Sanders pásztor szokta mondani, sok bolond keresztény van a világon. És sok mérgezett keresztény könyv van a könyvesboltokban. Ismét egy jó hír. Nem azért olvassuk a Bibliát, hogy jogosultak legyünk az áldásokra. Azért tanulmányozzuk a Szentírást, hogy megismerjük az írásokból az áldásainkat és az örökségeinket Krisztusban. Mert az igazság megismerése szabaddá tesz. Tehát mindenképpen az igazság megismerése az egy fő kulcs. Hogyha pár napig nem olvasnám, vagy te nem olvasnád a Bibliát, mert szoros a programod, akkor nem bűntudatot kellene érezned, hogy kimaradt egy-két nap az ige nélkül, hanem egy szellemi éhséget. Isten az elégedettségét nem köti feltételhez. Egyetlen feltételhez sem. Nem köti ahhoz, hogy olvasod a Bibliát, nem köti ahhoz, hogy imádkozol-e rendszeresen, vagy meg akarod fizetni éppenséggel az árat, amit Jézus már kifizetett. Ő a Jézusban való hitünk alapján elégedett velünk. Mert aki befogadta Jézust, az szenté vált. Aki befogadta Jézust, a Szentvér megmosta. Isten igaznak látja, megigazultnak. És amikor Isten ránéz arra az illetőre, semmi más nem lát, mint Jézus tisztaságát. Kolosse 1.12.
Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban.
Amen. Hogyan tett minket alkalmassá? Hát a drága Úr Jézus értékes vére tett bennünket alkalmassá, mert tisztáromosott. Hogy szabadok legyünk. Szeplőtelenek legyünk. Tehát az írások azt mondják, hogy nem a mi cselekedeteink alapján vagyunk jogosultak az örökségre. Az Atya tett bennünket alkalmassá a Fia megváltó munkája által. Itt van ez a szó, hogy alkalmas. Alkalmassá tett. Ez a görögben jelenti azt, hogy képessé tesz és feljogosít. Tehát fel vagyunk jogosítva az örökségre. Az örökség a nevünkre van iratva. Nekünk kell megismerni az írásokból, hogy mi az az örökség, és hogyan lehet birtokba venni. Ha egy távoli rokon elhalálozik, és az ügyvéd küldi a hagyatéki végzést, hogy örököltél valamit, akkor hogyan tudod birtokba venni? Elmész az ügyvédhez, leigazold magad, aláírod a megfelelő papírokat, kifizeted az illetéket, és tiéd az örökség. De ha nem mész el az ügyvédhez, akkor hiába van a papír a zsebedben, Nem ér semmit. Tehát a Biblia önmagában akkor válik értékké, hogyha te azt, az örökséget, ami le van írva, azt megragadod, azaz megcselekszed a leírtakat. Jogosultak vagyunk az örökségre. Úgy váltunk jogosultá az örökségre, a szent örökségre, hogy Isten jóságát birtokolhatjuk, Isten gyógyító munkáját birtokolhatjuk, a jólétet, az örömöt, a békességet és a győzelmet a saját életünkben és a családunkban. Ez az örökségünk. Kapaszkodj belé. És húzd le. Mindezek az áldások Jézus vére által megvásárolt szent örökségek. Úgy részesülhetünk ezekből, hogy naponta köszönetet mondunk az atyának, hogy a fiát elküldte értünk, és ő a kereszten értünk és helyettünk végezte el, és fizette ki az árat. Jézuson keresztül már miénk az örökség? 2000 év óta a hívőké az örökség. Az örökség lehet jogilag a tiéd, és lehet valóságosan. Mint előbb említettem a hagyatéki örökséget, amíg csak a papír van a kezedben, addig jogilag a tiéd. De ha megteszed a megfelelő lépést, hogy azt átvedd a megfelelő helyen, akkor onnantól kezdve a valóságban a tiéd. Mivel a Biblia leírja, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak, ez jogilag azt jelenti, hogy megvan, de neked akkor jut a birtokodba, és akkor fogod ezt tudni élvezni, hogyha a hit cselekedete által ezt megragadod és magadhoz vonzod. Torokra is van gyógyító kenet? Lehet. Hogyha eltérő tanításokkal találkozol, már pedig van bőven, bele lehet futni, főképp az internetes világban nagyon, akkor járj el úgy, amit az ige mond, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. És a döntő bíród a békesség és az öröm legyen. Ha most azt írja a Biblia, a levelekben olvassuk, hogy mindent megehettek, csak áldjátok meg. Az előbb említett akadémián pedig azt tanítják, hogy ezt sem eheted meg, apa, meg azt sem eheted meg. Ha összehasonlítod a kettőt, akkor az egyik nem fog békességet okozni, a másik meg igen. A szabadság békességet fog okozni. Isten királyságának a védjegyei, a maradandó békesség és a maradandó öröm. Isten kihívja az összezavarodottságból az embereket, a sötétségből kihívja a világosságra. Amikor elkezdtünk mi is szolgálni, akkor Pesten is azt hallottuk nagyon finoman megfogalmazva és diplomatikusan, hogy Isten a világosságra hívott el, és nem a sötétségre. Isten a sötétségből hozott ki, a világosságra. És akinek van füle, az hallja. Az a kérdés, hogy mi terem valós bűnbánást? A bűnbánat azt jelenti a görögben, hogy a gondolkodásmód megváltoztatása, illetve megtérés. A megtérés szó azt jelenti, hogy az ember halad egy téves úton, ezt felismeri, úgy, ahogy Saul is, ezen az úton visszafordul a keskeny ösvényre, és azon halad tovább. Ez a megtérés. A megtérés nem azonos az újjászületéssel. Az újjászületés az a belső embernek, a szellemünknek az újjáteremtése természetfeletti módon. A kettő előfordulhat együtt. Hogy az újjászületés is, hogy az újjászületés pillanatában megtörténik a megtérés is, de ez nem mindig azonos. A tegnapi bizonyságok között hallottam, hogy Pesten szabályosan érezte valaki, hogy megszabadult a kábítószer függőségtől. Úgyhogy ezt a hitünket és ezt a fajta kenetet árasztjuk ki mindazok felett, akik valamilyen függőségben vannak. Bármilyen függőségben vannak. ismeretségi körötökben, vagy akárhol, hogy Isten látogassa meg őket az ő erejével, és az emésztő tüzével. Tehát mit terem valós bűnbánást? Egyik válasz, félelem az ítélettől, vagy a másik válasz, Isten feltétlen jósága. Én a kettes pontra szavazok. Helyes válasz az, hogy Isten kegyelme, és nem a saját cselekedeteink alapján tudunk megigazulni. A bűneltörlés Jézus elvégzett munkáján alapul. Pont. Nincs mit hozzátenni. Mert bevégzett munka, és tökéletes munka volt. Negyedik pontunk, Isten jósága. És a római levél 2. fejezet 4. versét olvassuk el.
Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít.
Amen. Itt van a lényeg a végén. Isten szíve soha nem kárhoztat. Ezért teseted. Ne kárhoztasd egyetlen fele barátodat sem. Isten azért hívott el minket, hogy a másik épülésére legyünk. Másik épülését szolgáljuk. Aki lent van a gödörbe, emeljük fel. És ne üssük a fejét, hogy még jobban süllyedjen bele a gödörbe, meg a mocsárba. Egyébként is egy 10 évvel ezelőtti tanításban Sanders pásztor egy nagyon fontos mondatot mondott. Egy pásztor házas pár arra panaszkodott folyton, hogy bennünket mindenki elhagyott. Elhagytak a pásztortársak, akik korábban barátkoztak, és minket mindenki elhagyott. Tudod, mi volt ebben a tanításban egy nagyon ütős mondat? Hogyha elhagytak az ismerőseid, elhagytak a barátaid, elhagytak a szolgáló testvérek, akkor az a te bolond gondolkodásod és a bolond beszédet miatt volt. Nagyon keményen meg szoktam mondani Sanders pásztor. Tehát a kárhoztatás, ha netán valaki ilyet művel, az elűzi a környezetéből azokat, akik ott vannak. De senki nem akar kárhoztatás alatt élni. Elűzheti a családot, elűzheti a barátokat, elűzheti a gyülekezeti szenteket, taszít. Senki nem szívesen hallja a kárhoztatást, ráadásul nem is vagyunk törvény alatt. Azt olvastuk, hogy Isten jósága megtérésre indít. Ez a jóság megtérésre indította a valószínű, nem olyan túl szép beszédű, nevezhetjük úgy is, hogy hát mocskos szájú, mocskos beszédű halászembert, a Pétert. Mert hát emlékszem gyerekkoromban, amikor még nagyon sok vagon érkezett az állomásra, a tűzépesnek például, és lovaskocsikkal fuvarozták el a cementtől kezdve a betonárukat, mindent, és hát amikor a lovak beragadtak a sárba, akkor bizony elkerítette a kocsis, nagyon alaposan. Tehát ebből gondolható, hogy egy ilyen kemény fizikai munkát végző ember, az nem olyan túl szép beszédű. Ráadásul egy halászember bizonyára egy termetes ember, mert fizikailag megterhelő munkát kell végezni, súlyt kell emelni, meg kell fogni ezt a hálót, amit tele van hallal. Mégis ez a Péter, akit valószínű, hogy termetes embernek tudunk elképzelni, miként hajtott térdet Jézusnak? Első lehetőség. Prédikálást hallott a törvényről, az ítéletről. 2. Jézus megáldotta egy óriási halrakománnyal. 2 közül melyik indította Pétert a megtérésre? Bizony a második pont, hogy Isten jósága megtérésre indította. Lukács 5.8-hoz lapozzunk. Péter mit tett Isten jósága láttán? alázattal leborult Jézus lábaihoz.
Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram.
Annak vélte magát, de leborult Jézus lábaihoz. Figyelj a sorrendre! Melyik volt előbb? Péter megtérése, vagy Isten jóságának a felismerése? Bizony. Először Isten jóságát tapasztalta meg, és ez vezette őt a megtérésre, hogy megforduljon azon az úton, azon a világi úton, amin ő haladt. Tehát nem a megtérésről kell prédikálni, hanem Isten jóságáról, mert az indukálja a valóságos megtérést. Van egy keresztény weboldal, a címoldala azzal kezdődött, hogy így futnak a bűnök, és úgy sorolja, hogy ez meg ez mi a bűn. Tehát nem az fogja az embereket megtérésre indítani, hogy látja, hogy ne dohányozz, ne így áll, ne nőzzél, és van egy hosszú lista, ami úgy fut. Nem ez fogja megtérésre indítani az embereket. Inkább eltaszítja őket. Isten jóságáról szeretnék egy példát mondani. Valamelyik könyvünkben olvasható. A Swigelsworth nevét már hallottátok. Isten egy hatalmas embere volt az 1900-as évek elején. Vízvezeték szerelő volt, de nem tudott írni, olvasni. Valószínű, akkor ezt nem követelték meg, csak a szakmát kellett megtanulnia gyakorlatban. És a feleség egy gyülekezetbe járt. De Swigelsworth ellenezte. Valószínű, hogy ő akarta bebizonyítani, hogy ő a házura, és azt tegyen az asszony, amit ő mond. De itt megjegyzem, hogy Kenneth Hagennek a szeretet könyvében benne van, meg talán még a házasságos könyvekben is, hogy a ház urának szeretetben kell járni a feleségével, illetve a családtagokkal, egyetértésben, és a feleségnek, aki nem alá van rendelve, hanem mellé van rendelve, csak a bibliai útvonalon kell engedelmesnek lenni a férjének. Tehát, ha azt mondja, hogy milyen példát hozzunk. Menjél ki és állj a sarukra, és keresél kis pénzt, akkor ezt nem kell neki megtenni, mert nem igei. Tehát nem mindenben való engedelmességről szól az az ige, ami ezzel foglalkozik, hanem az igei engedelmességre vonatkozik. Na, lényeg az, hogy a Swigelsworth elzárta a felesége cipőjét, hogy ne tudja menni gyülekezetbe. Pásztor észrevette, hogy kalucsniba jött, mert azt talált, elment a gyülekezetbe. Mire hazaért, be volt zárva az ajtó. Többen olvastátok, ez biztos. És ott az ajtó előtt legugolt, neki támaszkodott az ajtónak, és ott szundikált reggelig. És mi volt a feleség első reakciója, amikor a férje kinyitott az ajtót, és majdnem beesett? Kedvesen szólt, és azt kérdezte meg, hogy drágám, mit készíthetek reggelire? Lehet, hogy ez a mozdanat indította a Swigelsworth-et arra, hogy bejárjon az Úr szolgálatába, mert Isten jóságát látta meg a feleségen keresztül. Ez ide kívánkozott. Nem az ítélet félelmétől való megtérés szüli a valóságos megtérést, hanem az a valóságos megtérés, amikor a kegyelem indítja az ember szívét, hogy ezt az utat abba kell hagyni. Ez az út nem jó út. Mi akkor leszünk képesek szeretni Istent, hogyha megízleljük az ő szeretetét. Tehát előbb nekünk meg kell tapasztalnunk Isten szeretetét, jóságát, és utána tudjuk viszont szeretni. 1 János 4.19
Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket.
Amen. Egyértelműen van írva. Hogyan tudjuk, hogy Isten előbb szeretett minket? Hát elküldte a fiát. Amikor még elveszettek voltunk, a sötétben jártunk. És olvassuk el a 10. verset ugyanitt. Negyedik fejezet, tízes versét.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
Amen. Ez a szeretet meghatározása, hogy ő előbb szeretett minket, és ez bizonyította azzal, hogy a fiát feláldozta. Ez a felénk irányuló szeretete Istennek. A szívből jövő, valós megtérésnek a forrása. Istennek a mérhetetlen, szilárd szeretetéből fakadó kijelentés. Tehát egy ember akkor tud valóságosan megtérni egy téves útról, hogyha kijelentést kap arról, hogy Isten őt mérhetetlenül szereti. És ez egy szilárd szeretet, ami soha nem változik meg. Engedjük meg, hogy az emberek élvezzék Isten jóságát. Ezt úgy tudjuk megengedni, hogy prédikáljuk az evangéliumot. Hirdetjük az evangéliumot, amelyre járunk, és kegyelemmel beteljesedve az emberek megtérnek, és az elveszettek pedig szentté válnak Jézus befogadásával. Tehát van feladatunk abban, hogy prédikáljuk az örömhírt, a jó hírt, az evangéliumot, ezzel Isten jóságát mutatjuk be, és Isten kegyelme és jósága őket megtérésre indítja. Amen. A mai igesor, amit elküldtem, az Isten emésztő tüzéről szól. Amit az Úr felhoz, témát. Na most ezzel a kereső programon nagyon könnyű kigyűjteni igéket, és úgy gondolom, hogy a pásztortársaknak a levelező listán is hasznos lenne, mert akinek nincs kereső programja, az azonos vonalú igéket nem olyan könnyű kigyűjteni. Így lapozással, vagy van szöveges konkordanciának nevezett könyv, de a számítógépes program ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb. A mai igefalatokból emelnék ki három igét. Zsoltár 69.10 azt mondja, hogy Istenhez való ragaszkodásod miatt érnek üldöztetések és rágalmazások. De az Ézsaiás 54.17 pedig kimondja, hogy egyetlen ellenét készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és neked ki kell jelentened a következőt. Mondhatjuk együtt. Jézus nevében,
Jézus nevében
kárhoztatom,
kárhoztatom,
azaz
jogtalannak ítélem,
az ellenem szóló vádakat,
és rágalmakat.
Mert ott van az a szó a Ézsaiás 54.17-ben, hogy kárhoztatsz. Ez azt jelenti, hogy kijelented, hogy az jogtalan ítélet a számodra. Tehát ha valaki kárhoztat, akkor kijelented, hogy az jogtalan. Az nem illet téged. Ezt meg kell tennünk. Nem biztos, hogy az illető előtt, de egy imában, szellemben ezt el kell végezni. És a Jób 22-20-21-es versben pedig Isten emésztő tűzéről ír az ige. Tehát Isten emésztő tűz és felperzseli az ellenséget.
Halleluja!
Az emésztő szent tűz látogasson meg és takarítson ki ebből a testből minden hazugságot Jézus nevében. Ezt a torokrendellenességet, gyulladást, bármi okozza is a Jézus nevében megdorgáljuk, és felszámoltnak nevezzük. Isten szent tüze látogasson meg, és minden nem odavaló dolgot távoztasson el tőled és a családodból a Jézus nevében. Isten szent tüzét kérjük, hogy látogasson meg benneteket, és végezzel a helyreállítást a testetekben, és minden olyan területen, ahol szükség van rá, a gondolkodásban, az anyagiakban. Köszönjük, Atyám, hogy ők a te áldottaid és örökös társai Krisztusnak a Jézus nevében. Amen. Kérjük, Atyám, az emésztő szent tüzet a te gyermekedre és a környezetére, hogy minden gonosz dolgot eltávoztasson a Jézus nevében. Kérjük, Atyám, a te drága szent tüzedet, az emésztő tüzedet a te gyermeked életére, szolgálatára, családjára, otthonára, és mind a munkahelyére, és mind azokra a területekre, ahol szükség van arra, hogy a Szent Szellem egy nagy takarítást végezzen a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te szent tüzedet, az emésztő tüzet kérjük a Te leányod életére, a helyzeteire a Jézus nevében, és tegyen rendet ez a szent tűz mind olyan területen, ahol ez szükséges, a Jézus nevében. A drága szent tűz látogasson meg, és a környezetet is árassza el, hogy mindazok a dolgok, amelyek nem Istentől vannak, azok megsemmisüljenek, felszámoljanak, és utat nyisson neked a továbbiakban. Isten, emésztő szent tűzét kérjük az életedre, a munkádra, a szereteidre, a családodra, hogy mindazok a dolgok, amelyek nem Istentől vannak, azok eltávozzanak, elfüstölögjenek a Jézus nevében. Isten, emésztő tüzét kérjük, Atyám, a Te gyermeked életére, családjára, munkájára, hogy minden rossz dolog eltávozzon a Jézus nevében. Isten, emésztő szent tüzét kérjük az életedre, a testedre, a helyreállítást szólítjuk a Jézus nevében. Áradj kenet a Jézus nevében, a Jézus nevében, a Jézus nevében. Halleluja! Szabadulást szólunk és helyreállítást szólunk. Kezünket tesszük Jézus nevében, hittel hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a szent kenetet. Áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te békességedet, örömödet, szeretetedet, ami az otthonokba kiárad, és megtöri a sötétséget. A világosságot árasztjuk ki, ami megtöri a sötétséget. A Jézus nevében. A sötétség eltávozik mindenhonnan. A betegségek eltávoznak. A gonosz megnyilvánulások eltávoznak a Jézus nevében. Amen. 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 Erős a kenet. Én is megbillegek. Köszönjük az Úrnak az erős jelenlétét és a gyógyító szándékát. A 31. pesti tanítás címe az Úr keze. Először is birtokba kell vennünk azt, ami Krisztus teste számára adatott ajándék. Ismerjük a Bibliából a történetet, hogy Mózes fölemelte a kezét, és akkor az Izrael csapata mindig győzött. Amikor elfáradt a keze és leengedte, akkor vesztésre álltak. Mózes felemelt keze jelzi, hogy Isten hadakozik az ellenség felett. Tehát mi is, amikor felemeljük a kezünket, akkor elismerjük, hogy Isten hadakozik az ellenségeink felett. Isten kérendeli a segítséget a fáradó pásztoroknak jobb oldalról és bal oldalról. Ezek elsősorban ima harcosok, oszlopok, akik fizikailag támogatják a szolgálatot, vagy anyagilag is támogatják a szolgálatot. Az Úr mindig küld segítséget, hogy akik előjárnak, azok ne lankadjanak. És ismét említem azt, hogy a kenet következménye a vonzás. A kenet az, ami vonzza a segítőket, a kenet az, ami vonzza az elveszetteket. Ez nyilvánvaló és látható. Tanulság, hogyha rátekintesz, és felemeled hozzá a kezed, akkor jön a segítség. Dicséret alatt is van eset, amikor az ember felemeli a kezét ösztönösen. Amikor Mózes csapata győzött, akkor ő épített egy emlékoltárt. Ennek az emlékoltárnak a neve Jehova Nissi, ami azt jelenti, hogy az Úr a mi zászlónk, aki győzelemre visz. Az Úr szerelméről szól ez a zászló, aki emésztő tűz, aki megtöri az ellenséget, és győzelemre visz. Jézus neve mindenek feletti, tudjuk az írásokból, és amikor ezzel a névvel emeljük fel a zászlót, akkor a Szent Szellem tüze győzelemre visz. A felemelt kéz jelzi, hogy az Úr előtt állsz, és a felemelt kéz egy kedves illat Isten előtt. Tudatosítsd magadban, hogy az Úr szerelme az én zászlom. Az ő keze hatalmasan cselekszik. Isten ereje csak akkor lesz jelen az életedben, hogyha tiszteled a helyi hatalmat. Miért van szükségünk Isten erejére? Mert a Szent Szellem végzi el a munkát, hozza meg az ima válaszainkat. A helyi hatalom alatt értendő az államapparátus, és értendő a gyülekezeti pásztor, illetve előjáróink. A római levél 13. fejezete arról szól, hogy Isten létrehozta az államapparátust, és nekünk tisztelni kell azt. Ha azt akarjuk, hogy változzanak, akkor meg kell áldanunk őket. Ezzel változás lehetőségét adjuk meg a számukra. Azt is jelenti ez a római levél 13. fejezet, hogy egy bizonyos alávetettségben kell élnünk a földi vezetők és a meghozott törvények alapján. De a Bibliában vannak olyan igék, amelyek azt mondják, hogy a gyülekezeti előjáróinknak is úgy engedelmeskedjünk és vessük alá magunkat. Aki volt katona, az tudja, hogy nagyon sok szivatáson mennek keresztül az újoncok. Pontosan az a lényege ennek, hogy alávetettségre tanítsák őket. Isten kinyújtott keze a számodra védelem és áldás, az ellenség számára pedig veszedelem. Az Úr hűséges ahhoz, aki ragaszkodik az igéhez, aki szólja az igét, és aki hitben megáll. Ha ez igaz volt az Ószövetségben, akkor mennyivel inkább igaz a jobb szövetségben a mai napon. Amíg az Úrral jársz, az ő keze feletted van, az Úr szeret cselekedni, megmutatni az erejét a helyzetekben, és az ő szíve vágya az életedben az, hogy az ő keze felmagasztaltasson, amikor meghozza a megoldást a számodra, meg az áttörést. Az Úr szentséges karja a Szent Szellem, aki a Szentvér erejét hozza az életünkre. Kezd magadnak profétálni, ezt a Szent Szellem meghallja, és ő megcselekszi az erős jobbja által. Megdorgál az Úr, írja a Biblia, azért, mert szeret. Gyermekeinket is meg szoktuk dorgálni, hogy ne szaladj ki az útra, mert jön az autó, és nehogy elüssön. És igazából fordulhatunk úgy az Úrhoz, és Erzsébet ezt tette, ha én nem úgy gondolkodnék, ahogy te, akkor Uram, azonnal dorgálj meg engem, mert tudom, hogy az én javamat szolgálja. És Isten ezt szeretettel teszi, olyan szeretettel, hogy felemel, és nem úgy, hogy megszégyenít. Hogyha figyelmeztetés ellenére valaki nem engedelmeskedik az üzenetnek, akkor az gyakorlatilag engedetlenségben van, amit más szóval úgy hívnak, hogy lázadás. Saul, amikor ment a damaszkuszi úton, és az Úr meglátogatta, és nagy fényesség vette körül, és leesett, és pár napig nem is látott, előtte ő keresztényeket üldözött, gyilkolt. Tehát kárt okozott Krisztus testének. Hogyha ezt tovább folytatta volna az Úr látogatása után, akkor ő engedetlenségben lett volna, mert előtte tudatlanul tette. Tehát az Úr figyelmeztet egyszer, lehet, hogy kétszer, de legjobb, hogyha beállunk arra a vágányra, amit az Úr mutat. Az a baj ezzel az engedetlenséggel és lázadással, hogy olyan, mint a kovász. Ha bekerül a kenyértésztába, nem lehet kivenni. Megmétejezi ugye a közösségnek a szellemiségét. Még egy nagyon fontos dolog, ami kötődik az engedetlenséghez, késlelteti az áldást. Múlt héten is elhangzott egy ilyen üzenet, hogy valami késlelteti az áldást, itt a másik. Hogy az engedetlenség késlelteti az áldást. Hol van erre példa? Izrael népe nem 8 nap alatt ért el Kánaánban, hanem 40 év alatt. Nem mindegy, hogy 8 nap alatt meg tudod ragadni az áldást, vagy 40 év múltán. Van egy megvallásunk a dorgálásról, ezt mondjuk el, olyan szép. Ez a pesti tanításból írtam ki. Uram, dorgálj meg engem.
De jó alaposan.
Mert az az én javamra van.
Ha nem úgy gondolkodnék, ahogy te.
Azonnal dorgálj meg engem.
Az az én javamra van.
És tudom,
hogy te nagyon szeretsz engem.
Jó alaposan dorgálj meg engem.
Én megtartom
az engedelmes és a kiigazítható szellemet.
És a kiigazítható szellemet.
Amen.
Amen.
Kelet-Hegentől származik a következő pár sor. Több kárt és több bűnt vagy képes véghez vinni a nyelveddel, mint bármely más testrészeddel. De minél többet imádkozó nyelveken, annál jobban megtanulsz a nyelveddel engedni a Szent Szellemnek, és könnyebb lesz csak olyan szavakat kimondod, amelyek bármely helyzetben építik a többieket. Tehát az előbb is elhangzott a tanításban az, hogy ne kárhoztasd a másikat, mert mi buzdításra kaptuk az elhívást. Tegnap hallottam, hogy ne ostorozd Krisztus testét, de talán szombaton is elhangzott, mert pásztorok, szolgálók idő előtt meghalnak, hogyha Krisztus testét bántják. Ez tapasztalat. Múlt héten mi hangzott el, és ez megerősít, hogy ha valaki kritizálja a másik keresztényt, valójában Jézus vérét kritizálja, ami őt megtisztította és megmosta. Nagyon vigyázni kell azzal, hogy a vádló természet nagyon gyorsan fel kell bennünk. Tehát ezt vissza kell nyomni. A szellemünkre kell hallgatni és engedni. Egyébként is mindenki csak saját magáért ad számot. Tehát nekünk nem kell árgus szemekkel figyelni, hogy ki hol véti el. Ez régen volt. Nagyanyáink idejében. Az áldás azt jelenti, hogy az Úr kiszélesíti a határaidat a hitünk alapján. Először Isten hűségeseket küld jobbról és balról, és utána jön a növekedés a gyülekezetben. Jézus kezei át vannak szegezve, hogy a dicsőség sugarai áradhassanak belőle az életedre. A kezében van a hatalmának az ereje, és a világosság elnyeli a sötétséget. Kész, vége. Az Úr elrendelte a kézrátételt, ennek során a szellem kiárad az ő akarata szerint. Ha hozzá kapcsolod a hitedet is, akkor még hatalmasabb dolgok történnek. A kézrátétel jele a gyógyulás. Ennek gyakorlása során egyre erősebb lesz a kenet. Áld meg a szeretteidet naponta, gyermekeidet. Úgy engedd, hogy megáldod őket. A kiáramló fénysugarak ugyanis elpecsételik őket. A kezünk rátevésekor együtt mozdul a szellem. Ez egy kiáradási pont. A Szent Szellem így tud áradni és betölteni az ő dicsőségével. A szolgálati felkenetéskor az Úr felruház képességekkel az ő akarata szerint. Az Úr keze a földön a te kezed, ezért használd. Ha te ráteszed a kezed valakire, az Úr akkor tudja oda tenni az ő részét, azaz a erejét, a kenetét kiárasztani. Felemel tiszta kezek azt jelenti, hogy megbocsátó szívem van, Szentvérrel az Úr megtisztított, örüljünk a másik sikerein, adjunk hálát érte, és így lesz nekünk is több. A legdrágább kincset is helyezd az Atya kezébe, mert az a legjobb hely, és ami az Úr kezében van, azokra Isten dicsősége száll. Ezt követően pedig profétálj, hogy az Úrnak karja, öltsd fel az erőt, és cselekedj hatalmasan a helyzetemben. Mondjuk együtt. Az Úrnak karja.
Az Úrnak karja.
Öltsd fel az erőt.
Öltsd fel az erőt.
És cselekedj hatalmasan.
És cselekedj hatalmasan.
És nagy gyorsággal.
És nagy gyorsasággal.
Az én helyzetemben.
Az én helyzetemben.
Amen.
Amen.
És megmozdul a helyzet, hogyha te együttműködsz Istennel, ha kiárasztod a hitedet. Az őrállók pedig felemelik a hangjukat, ezért meglátják az imaválaszokat, és örömújongásban törnek ki. Halleluja! Köszönjük az Úr jelenlétét, köszönjük, hogy eljöttetek, jövő héten találkozunk. Az örökséget!